Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, Jobbágy Klára vagyok. Egy hosszú kihagyás után sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, így a hónap első kedjén, amikor is megszokottan, a Kertész Válaszol című adásunkkal jelentkezünk. Köszöntöm a stúdióban dr. Páfi Dénest, kertészünket, aki tőlem mondhatom úgy, hogy kitartóbban vett részt a műsor készítésében. Amit még megemlítenék a műsor elején, amit mindig el szoktunk mondani, hogy az adás ideje alatt majd hívhatnak két számon is bennünket, az 575-1718-as és az 575-1719-es számokon, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor még tárcsázzák a 00386-2-es számokat is. A műsorunkat egy e-mailben érkezett kérdéssel kezdenénk. Kis Zoli, aki küldte nekünk ezt a kérdéscsoportot, mert nem egy dologra kérdez rá. Megörököltem nagyszüleim kertjét. A terület a kelet mecsekben van. Jobbára délre néző domboldalom. Kezdő vagyok, és nem értek a gyümölcsfákhoz. Mostanában kezdtem utána olvasni a dolgoknak. A talajhoz sem értek. Talán vályogos, de itt-ott már a felszínhez közel is nagyon agyagosnak tűnik és köves. Máshol 10-20 cm morzsalékosabb, sötétebb a feltalaj, és utána fokozatosan lesz egyre agyagosabb. Azt hiszem, ha sok esőt kap, sötétbarna is ragad, ha kiszárad, betonkemény és szétreped. Na, ennyit a talaj minőségéről. Milyen gyümölcsfát és milyen alanyon érdemes ültetni ide? Én mandulát szerettem volna, de azt olvastam, hogy az a kötött, levegőtlen, agyagos talajt nem szereti. Amit annó a nagyszüleimmel ültettem 6 éve, alig nőnek, míg másnak ugyanezen a domboldalon, ugyanebben a talajban szépen fejlődik, és látni a környéken nagy mandulafákat is. Érdemes mandulát ültetnem? Tette fel a kérdés Kis Zoli úr. Esetleg szilvát, folytatja így, mert a mirabolán jobban bírja az agyagos talajt, kérdezi, és a szárasság szintén egy kérdés. Gondoltam, ha korán érő fajtát választok, például csacsanszka lepoticát, az talán kevésbé viseli meg a csapadék hiány, mert leérik addigra. Sárga barack miraboránon, de az a gutaütés miatt nem előnyös a vadalanynak, meg túlkötött a talaj. Körte, vadkörte és alma, vadalma alanyon. Sok minden kérdést tett fel Kis Zoli úr, füge talán. Az éghajlat változással ugye csak melegebb és szárazabb lesz a nyár, mit érdemes ültetnem, ha nem lesz lehetőségem locsolni? Köszönöttel, KZ. Tehát ez egy egész kérdéscsoport. Kezdjük akkor ezzel műsorunkat.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és külön műsorvezetőnket, Klárikát, hogy hosszú kihagyás után újra köztünk van. És Kis Zoltán mindjárt egy nem virág, de kérdéscsoporttal ajándékozott meg bennünk. Hát az első sajnálkozásom, hogy a mecsekben nem vagyok ismerős. De tökéletesen leírta a környezetet, amiből arra következtethetünk biztonsággal, hogy ahol szép mandulafák vannak a közelben, ott minden további nélkül lehet bátran mandulát ültetni. Ugye az első nem sikerült, mert ugye írja vagy mondja, hogy próbálkozott, ez ne vegye el a kedvét, akkor más fajtákkal próbálkozzon, mert azokkal biztos, hogy sikerül. De ennél sokkal többet mondhatok, vagy többre biztathatom, minden csonthéjas gyümölcs, ami ott, amit említett is részben, szilva, kajszi, őszi barack, tehát a meszes talajt igénylő gyümölcsfélék ott mind eredménnyel termeszthetők, és a kötött talaj említi ugye, hogy vagy nagyon sáros, vagy csontkemény. Hát ez a kötött talajnak a tulajdonsága, azért mondjuk ugye pillanattalajnak, mert ki kell várni azt a kedvező, rövid időszakot, amikor művelni lehet normálisan. Ennek van sok rossz tulajdonsága is, de egy biztos jó tulajdonsága is van, ez pedig a vízgazdálkodása, mert amit befogadod vizet, azt hosszú ideig tartani tudja, ezért ugye, mikor azt említi, hogy öntözni nem tud, ezért a korábban érő gyümölcsökre koncentrál, tökéletes a megközelítés, de a vadalanyon telepített növényeknél, akár cseresznye, akár szilva, mirabolán például kimondottan szereti a nedves körülményeket, ezek mind megtalálják maguknak azt a szükséges vízmennyiséget, amire a növénynek szüksége van, tehát bátran telepíthet oda mindent, és nemrég örökölte, ahogy írja, de ha már ilyen fajta ismerettel rendelkezik, mint a csacsaki szilva, ami ugye egy vírus toleráns, és hogy gutaütést gyakrabban fordul elő mirabolán szilván, mint egyéb szilván, ez mind így igaz, és arról tanúskodik, hogy komolyan utána nézett, utána olvasott annak a szakmai résznek, amit művelni akar, tehát bátran csonthiasokat minden esetben, alma körte növényvédelmi szempontból is, ugye ez a két gyümölcs vagy az egyik legkritikusabb a sok betegsége miatt, de a csonthiasoknál van a legkevesebb probléma növényvédelmileg is, ezért inkább ezekre koncentráljon.
Ahogy az úr említette, hogy nincs lehetősége öntözni. Igen. Valószínűleg ez a 6 éves kis fa is azért kínlódik, mondjuk így, mert azért elég szélsőséges az utóbbi jó pár év időjárása, és azért a nyári hőség egy fiatal fát, aminek még a gyökérzete nem tud annyira kifejlődni, jobban megviseli.
Így igaz, és ugye még arra szeretném fölhívni a figyelmét, hogy befogadó legyen az a talaj víz szempontjából. Az őszi talajmunkát azt, ha lehet, ne hagyja ki. Mert az ősszel durván megmunkált, meglazított talaj lesz alkalmas arra, hogy ami lehet, amit csak lehet, vizet befogad, és őrzi is a talajban. Mert ha nem csinálod mélyebb talajmunkát, most a mélységet természetes, nem gondolok mélyebbre, mint 25-30 centi mélységre, ha ez elmarad, tömörödött sima talaj marad, azon elszalad a víz, lejtésről ugyan nem említett, hogy milyen lejtésű ez a terület, de gondolom, ha keleti lejtőjében van a mecseknek, akkor biztosan lejtős terület, tehát erre ügyeljen, és a víz gazdálkodását a talajnak ezen kívül még szerves anyag bedolgozásával tudja javítani. Szerves anyag alatt pedig minden érthető, illetve alkalmazható, ami növényi eredetű, vagy netalántán tőzeg, ami szintén növényi eredetű, csak régebbi.
És akkor a választásnál már említette, nagyon fontos az alany. Tehát mindenképpen milyen alanyokon keresse azokat a gyümölcsfajtákat, amit szeretne odaültetni. Mert nagyon sokszor ott követjük el a hibát, hogy mi megveszünk egy csemetét, csak az nem olyan alanyon van, ami a mi talajunknak megfelel.
Sajnos alapvető hiba ez, amit elkövetünk legtöbbször termesztő, vagy telepíteni akarók. Vadalany. Mandula. Keserű mandula. Nincs más alanya, csak a keserű mandula. Őszi barack. Keserű mandula azon a talajon, mert az őszi barack magonca is alanya az őszi baracknak, de azzal ott ne próbálkozzunk. A keserű mandulának olyan mélyrehatoló gyökérzete van, ami megtalálja, megkeresi magának mindazt, amire szüksége van. Almár körtét nem említem, de ha mégis ezzel kíván foglalkozni, ugye törpe alanya van mindkettőnek, az M9-es a leggyakoribb az almánál, öntözést igényel, tehát ezt sehogy nem javaslom oda, de törpefát csak ezzel lehet nevelni, mert lehetne még körtét például birsen, de a birs is nedvességigényes, tehát az se lenne ott járható út, ezért mindkettő gyümölcs vadalmára és vadkörtére oltva vagy szemezve lehet ott sikeres a termesztésben.
És a faiskolákban ezek mennyire gyakorian találhatók meg, mert azért tudjuk, hogy ott eléggé mondjuk úgy, hogy kinemesített fajtákat találunk már.
Na most igen, ugye a fajta, tehát minden gyümölcsfát el kell látni bizonyos cédulával, amin ugye a következőket kötelező feltüntetni: maga a fajta, a fajneve, a fajta neve, és alanya, és hogy kiállította elő. Ugye ez a három adat szerepel minden címkén. Az alanyról, tehát a céduláról, tehát le lehet olvasni, hogy az vadalanyon van, vagy pedig egyéb törpealanyon. A mirabolán ez egy izgalmas dolog, mert ugye Szilvának és Kajszinak is ez a leggyakoribb alanya. Az is igaz, hogy Kajszi mirabolánon, Kajszit gyakrabban ér gutaütés, mint normál szilva vagy egyéb szilva alanyon. De hát most már Olaszországból hozunk be egyéb alanyokat is, ami a Kajszinak kitűnő alanya. Tehát ott, ha lehet, nem mirabolánon ültessük a Kajszit. De szilvaféléknél ebből semmi probléma nincs, legyen az külföldi fajta, vagy hazai fajta, beszterceiek például, a blufri, vagy egyéb csacsakiba is, ugye háromféle is van Magyarországon engedélyezve forgalomba, tehát bőválaszték van fajtából, de az alanyt soha ne felejtsük el.
És még egy növényt megemlített, füge.
Igen.
Ugyebár a mecseknek egy különleges mikroklímája van, valószínűleg a füge azért oda is való.
Hát ugye a mediterrán jelleg, ha valahol Magyarországon egyáltalán megemlíthető vagy létezik, akkor ez ugye a mecsek, illetve Pécs térsége. Sok egyéb példát lehetne erre felhozni. A rozmarinktól kezdve, hogy jó díszlik a kertben régóta, télen is.
És a keleti oldal meg is felel ennek.
Igen, ha főleg azt vesszük figyelembe, hogy minden jó keletről jön, ugye? Még a nap is keleten kél, de nem nyugszik, addig még nyugatra nem ér. Úgyhogy ez is hozzátartozik a dologhoz. A fügének ma szintén Olaszországból igen sok változatát hozták már be. Mindig legyünk óvatosak minél délebről származó növény telepítésénél, vagy kísérletezésénél, de azt hiszem, ma már annyit változott éghajlatunk itt a globális időjárás, vagy éghajlat változással, hogy ezeket is minden további nélkül garanciával letepíthetjük.
Hát remélem, kis úr elégedett a válasszal. Talán minden kérdését megválaszolt a kertészünk. Ezután már más témához fordulunk, és most megkérem a technikust, hogyha bekapcsolja a telefonokat, mert eddig azért úgy tettük, hogy ezt a kérdést körbe tudjuk rendesen járni, és most már akkor az 575 17 18-as és 19-es telefonszámokon önök is hívhatnak és kérdezhetnek. Én úgy hiszem, hogy a jelenlegi időjárás elég sok problémát okoz. Hónapokig vízért imádkoztak az adásokba. Májusban azonban azt hiszem, hogy megkaptuk visszamenőleg azt a mennyiséget, talán mennyiségileg, amit az előző hónapokban nem, amiért imádkoztunk. Dénes, én nagyon szorgalmasan szoktam írni és rögzíteni az adatokat. Mennyi csapadékot kaptunk májusban?
Májusban 165 mm-t mértem.
Ugye, ez egy harmada éves mennyiségnek majdnem.
Majdnem, igen.
Ami ezedbe a térségbe esni szokott.
De legrosszabb esetben negyede.
Negyede, ja.
Így van. Na most, én elnézést kérek a hallgatóktól, mert idézettel is bekerültem egy műsorba, itt a sok eső kapcsán, hogy én az áprilisi adást úgy fejeztem be: vizet, vizet, vizet. Aztán jött a víz. Pedig ugye tudom, hogy eleink azt szokták mondani, hogy lukas csizmáért és esőért nem kell imádkozni, lesz az magától is, de átmenetileg, ha sokaltuk is ezt a vizet, joggal, összességében még mindig hiánya van a talaj rétegének, mert szerencsére ez a több mint 160 mm olyan csendesen esett le legtöbb helyen. felénk legalábbis, hogy szinte minden cseppje érvényesült, még az enyhén lejtős területeken is, tehát beszivárgott a talajba, de egyben el is tűnt a mély rétegben. Tudom, hogy sokfelé ugye özönvíz formájába esett ez le, ott természetes nem ez a szabály érvényesült. Viszont, ugye eleink nem véletlen mondták, hogy a májusi eső aranyat ér, soha nem sok hallották ők a vizet, legalábbis nem tudunk róla, nincsenek feljegyzések, viszont valóban jelent ez a sok eső növényvédelmi problémát. Hát a szőlőnek kijutott az idén, ez a lassan felmelegedő, inkább hidegnek mondható tavasz, vagy őszies tavasz, ez annyira vontatottá tetté a fakadását a szőlőnek, és annyira egyenlőtlenné, hogy az egyik hajtás már a harmadik páros vezetéknél van, a legtöbbje pedig még az elsőt se ért el, úgyhogy rendkívül heterogén a hajtás növekedés, ebből lesz majd egy eltérő virágzási időpont, aztán ebből következik majd egy eltérő szüreti időpont, tehát ez magával visz sok mindent a vegetáció során. Még akkor is, ha a szőlő nem csak előre tud szert tenni, hanem nem csak lekésni tudja, de előre is szert tud tenni. Bízunk be, hogy ez így lesz. Hát 82. évemet taposom, de ilyen atkafertőzést és kártételt mind az idén a szőlőbe még soha életemben nem láttam, és nem csak azoknál a klasszikusnak mondható érzékeny fajtáknál, mint például cserszegi fűszeres, mert az, ha kevés az atka, akkor is megkeresi. Ma mindegy, hogy hirák, olasz rizling, rizling szilváni, ezerfűt, bármilyen fajta, tömeg fur, mint házdevelű, kövidinkán, tömeges fajta atka kártétel jelentkezik. Rongyos levelek, kiszívott levelek, tehát ez mind vegetációs felületcsökkenést jelent. Ha különösebb bajt ezen kívül nem is okoz, de hogy vegetációs felületcsökkenés, asszimilációs felületcsökkenés, ez egyértelmű. És ha most ez párosul majd egy korokozó fertőzéssel, legyen az peronospora vagy lisztharmat, akkor valóban súlyosan károsodhatnak a növényeink. Ezért...
És hogy ebbe az időjárásba ezek ennyire fel tudtak szaporodni? Ugyanúgy van egy kérdező, technikusunk.
Igen.
Nem tréfát, elnézést. Halló. De most tényleg van. Halló. Vicces kezdőben van a technikusunk. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Hahotról Szabóné vagyok.
Csok!
Üdvözlöm mindkettőjüket, meg örülök a Klárika is visszatért.
Köszönöm szépen.
A citromtermelők professzor asszonyának hallgatjuk.
Na most nem arról. A babérom. Kiraktuk a garázsból, és tessék elképzelni, hogy az összes levele lehullott.
Fűszerbabérról van szó? Vagy...
Igen.
Tehát nem a babér cseresznyéről, hanem a fűszerbabérról.
Fűszerbabérről, igen.
Kellemetlen, amikor egy örökzöld növény ugye elhullatja örökzöld leveleit, de nem kell ettől tartani, ha él a növény egyébként. Zöld a hajtás.
Zöld a hajtás, a hegyvége is, meg alul körül.
Tehát minden hónajából, levél hónajból fog majd előtörni a hajtás, tehát meg fog maradni a növény, átmenetileg egy kicsit veszített a díszítő értékéből.
Meg talán tűző napra nem kell
ilyen
időben
kitenni. Igen, legyünk
óvatosan. Igen. Helyre, ja.
Igen. És hát ennek ugye olyan problémája is van, hogy kevesebb jut a levesbe, a fűszer, a babér levelet igénylő levesbe.
Meg a
fűzelékbe, ugye, savanyú krumpli fűzelékbe, ahol vele járója a babérlevél, de mondom, meg fog maradni, és nem
szóval
leszed el. Meg minden további nélkül.
Megfordult a fejembe, hogy levágni az ágakat, és tőről hajtson ki.
Na most természetes, ebbe lehet gondolkodni, de ha az a növény megfelelő méretű és alakú, Tehát, hogy nem akar azon változtatni, mert ugye itt fácskát nem lehet ebből nevelni, ez mindig bokor jellegű, bokros, pontosan. Akkor ne kényszerítsük újra ennek a már meglévő fás résznek a újra nevelésével a növényt, mert ez mind energiát vesz igénybe. Zöldüljön ki, legyenek új levelei, és nőjön a növény úgy, ahogy eddig akart vagy próbálkozott.
Igen, jó. Nagyon kedves. Köszönöm.
Van egy másik kérdező is a vonalban, halljuk az újabb kérdést. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Elnézést az avarásért. Ezen az úton tudtam csak oda telefonálni, egyébként Dénes úr, üdvözöllek, Ónodi Ferenc vagyok. A Zala megyéb, illetve hát Kustánszegről. Szeretettel. Nem tőled lenne kérdésem, hanem a műsorvezetőtől, hogy lehet elérni más telefonszámon a rádiót. Megnyertem a vetőt, de nem tudok.
Aha, jó, akkor visszakapcsolja a technikusunk, és ő majd mond magának egy telefonszámot, és akkor kommunikálni fog ő vele, jó?
Én viszont köszönöm az üdvözlést.
Van újabb kérdezőnk, aki mitőlünk szeretne kérdezni témában valamit? Nem. Akkor folytassuk ott, hogy beszéltünk arról, hogy
atka
és szőlő.
Igen.
És nem csak a szülőn, hanem én azt tapasztaltam, lehet, hogy másnál nem történt meg, levéltetőből is rengeteg van.
Igen.
A fekete levéltetőből annyi van, hogy többet nem lehet például a díszmájváknak a levelei közé bepréselni.
Igen. Akkor folytassuk.
Csapadékos volt az idő, hűvösebb volt az idő. Hogy ekkora mértékben föl tudtak szaporodni?
Akkor talán folytassuk az atkával. De itt részben a levéltető is csatlakoztatható. Nagyon enyhe volt a telünk.
Tehát a hibát itt kell keresni,
innen
az okot.
Innen indul. Aztán rakódik szépen folyamatosan szőlő. Hűvös, lassú indulás. Magyarul. A nagy mennyiségű atka szinte többet tudott leszívni a növényből, mint amennyit a növény a lassú növekedés miatt fel tudott venni. Hűvös tavaszokon ez rendszeresen előfordul, de ha erős a tél, és ugye károsodtak a fagy miatt a kártevők, akkor természetes kisebb a kártétel, de most ez úgy jött össze, hogy egy nagyon enyhe tél után egy hűvös tavasz, és szoktam mondani, hogy a növény kevesebbet tud pumpálni, mint amennyit az atka leszív. Levéltetvek, fekete levéltetve is tojás alakban tele lát. A tojások azok több hideget bírnak ki, mint maga a áttelelő egyed, akár legyen az lárva, vagy bármilyen forma, de az is károsodhat kemény tél esetén, a levéltető tojások se károsodtak. Nagyon érdekes, és ezért amíg hűvös volt, és esett az eső, addig nem volt levéltető. De amikor csökkent a csapadék, és emelkedett a hőmérséklet, azonnal. Jó a példa, tegnap én is el voltam szörnyűködve, igaz, csak egy májván, de azon olyan vastagon volt a levéltető, hogy jaj. Szóval, hogy megmaradt a fa, ez a csodálatos. Tehát ezek befolyásolják ilyenkor a kártevő felszaporodását, és ugye szőlő esetében a lemosó permetezés lenne az egyik garancia arra, hogy ne legyen akkora tömegű.
De ez már ennek az ideje elmúlt. Hol a következő időszak, amikor védekezhetünk
na most,
majd ellenük?
Na most ugye azért a lemosó permetezésnél azt kell tudnunk, hogy a leggondosabb lemosó permetezéssel se tudunk elérni 30-40%-nál nagyobb hatást. Miért? Kéreg alatt telel, nem a rügybe, a kéreg alatt telel az atka. Azt nem tudjuk átpermetezni, azt a kérget. Alatta vidáman megvan, hiába mostuk le. A kéreg, ugye a hámló kérge a szőlőnek, az a olajos permetező szerekből nem enged egy záró filmet kialakítani, mert megszaggatják ugye a hullámos felületek. Tehát megmarad élve az atka. És ugye télen egész télen koplal, alig várja a feslőrügyeket, nem a rügy pattanást, de a rügy fakadást, hogy táplálkozhasson. Tehát a lemosópermetezésnek hatékonyabb ideje a rügypattanás után minél közelebb a rügyfakadáshoz, mert akkor tudunk belepermetezni a rügybe is, már a fakadó nyíló rügybe, ahol a szivogató atkákat el tudjuk pusztítani. És még van az atkánál egy nagyon fontos dolog. Nyára végig ne tudjon felszaporodni az atka. Kevesebb tudjon telelőre menni. Ezért, ha lehet, akkor a zárópermetezésnél mindig a ként alkalmazzuk.
Tehát ez egy jó védekezési módszer ellenük. Van egy hallgató a vonalban, aki szeretne kérdezni tőlünk. Haló, jó napot kívánok!
Üdvözöllünk,
Muszli, parancsoljál!
Légy szíves, majd meséld el nekem azt is, hogy hogy lehet szaporítani ezt a bazsafa, ami nem bazsafa, hanem mi is a neve?
Peónia, fás peónia. Fás pünkösdi
rózsa.
Fás pünkösdi.
Peónia.
Peónia, igen. Fás pünkösdi rózsa.
Igen, mert mióta benn volt az újságban, azóta túl sokan kértek ma tőlem belőle, de mondtam, hogy egyedül rá nem megy.
Jogos egyébként, és magról is szaporítható, tehát az a tömegvirág, amit a Zalahírla valóban bemutatott képben is, te kicsit rontottad ott a képnek a deszítő hatását ugyan, de hát a gazdának ott kellett lenni. Úgyhogy a magokat gyűjtsd be, és aki érdeklődik ezután a növény után, annak ajándékozzál. Elfekszik a mag. Első évben nem csirázik, de második évben biztonsággal csirázik, ezért célszerű olyan helyre vetni, ahol, ami nincs bolygadva, tehát a mag ott marad bántatlanul, és a következő tavasszal ki kell. Legcélszerűbb ilyent cserébe elvetni, vagy műanyag tenyészedénybe, és azt lesülyeszteni a talajba félárnyékos vagy árnyékos helyen, ahol nedvességet kap. Ez a lesülyeztés, ez 2-3 centivel mélyebben történjen, mint maga a edénynek a széle, hogy a víz belefolyjon az edénybe és neki felé. Úgyhogy, mert egyébként a változatokat, azokat oltással szaporítják, a gyám gyökere, a lágyszárú pünkösdi rózsa, nem a piros, hanem a rózsaszín fehér és egyebek, erre oltják kecskeláb ékezéssel, de az egy elég problematikus szaporítási mód, oda üvegház vagy melegágy kell ahhoz, hogy megfelelő eredési százalékot lehessen elérni. Vigyázzatok erre a növényre, és én sajnálom, hogy a cseresznye teljesen elborította már, mert több fényt igényelne az a növény.
Kivenni meg nem tudom mondani.
Persze, hát az meg nagyon idős tő. Persze. További jó munkát.
Benne még egy kérdésem.
Igen, parancsolj.
A tárkonyomat, most már olyan jó 30 centi magas.
Igen.
Azt le lehet vágni tő fölött pár centivel, vagy csak levelezni lehet?
Hát ugye, ha az enyém lenne ez a 30 centis tárkony, akkor én ezt kiültetném szabadba.
Szabadon van.
Szabadon van? Akkor viszont, ha egy hajtása van csak, igen, akkor arról inkább csak levelet, de ha több hajtás is van rajt, akkor a hajtások felét le lehet vágni, a másik fele maradjon, hogy a tövet éltesse. Már csak úgy tud majd erősödni, és akkor a jövő évben. És hát kívánok hozzá sok birkapecsenyét, mert hát azzal igen jó a tárkony.
Úgy legyen.
Egészségtekre.
Köszönöm.
További minden jót.
Csókon, szervusz. Hallásra.
Kérdés nincs, akkor...
A teendők.
A teendők.
Tehát most, amikor 25 Celsius fok körülire vagy fölé emelkedik a nappali hőmérséklet, és az éjszakai hőmérséklet se hűl 10-12 Celsius fok alá, ebben a, és ilyen nedvességi viszonyok mellett mindkét kórokozó fertőzési esélye megvan, elsősorban a peranoszpóráé a nedvesség miatt, mert a peranoszpóra csirája ugye vizet igényel ahhoz, hogy ki tudjon csirázni és fertőzni tudjon, viszont lisztharmat esetében nem a cseppfolyós víz, hanem a magas páratartalom, ami szintén megvan ugye, és minél magasabb hőmérséklet a jellemző. Tehát készüljünk fel most a permetezésre együtt mindkét kórokozó ellen. Ne felejtsük el az elmúlt évi tapasztalatot. Nagyon fontos. Nem mindig szoktunk visszaemlékezni az előző évre, de azt hiszem, hogy a multivé fürt kezdemény fertőzés, peronospora fertőzés, ez még mindenki előtt.
Igen, nagyon csalóka volt, hogy nem levélen, hanem
erről van szó. Tehát előbb jelentkezett a fürtön a tünet, fürt kezdeményen, levélen még meg se jelent, ez becsapott sok termelőt, és okozott komoly problémát. Ügyeljünk, tehát figyeljük a fürt kezdeményeket is, és azt szerint vélekezzük.
Tehát az idei évi időjárás olyan, hogy a szőlőtermelők nagyon-nagyon résen legyenek.
Így van, preventíve.
Ja, úgy gondolom, hogy a hétvégén, szombaton, mikor végre nem esett az eső,
már szóltak a gépek.
Az egész hegy az zúgott-búgott, mindenki, aki csak élt és mozgott, az próbálta védeni a szőlőjét. A szőlőről ennyit, a rengeteg csapadék és a hideg idő nem csak a szőlőre, hanem a többi növényre is rányomta a bélyegét. Nem tudom, hogy ki tett jobbat, az, aki áprilisban kiültetett mindent a kiskertjébe, vagy az, aki kivárt, de annak meg nagyon sokat kellett várni a sok eső miatt, de a kertek arculatára igencsak rányomja a bélyegét az idei évi időjárás, és a talajminőségre is nagyon.
Lárikám, nem az ellentmondás miatt, hanem csak egy mondatot még a szőlőre szabad legyen visszatérnem. Most van a zöldre fásoltás ideje, és a zöldre zöldoltásé is természetes. Erre szeretném a figyelmét felhívni azoknak, akik foglalkoznak oltással, vagy fajta váltásnál át akarnak oltani nem bevált, vagy leváltani kívánt fajtát. Itt a főszabály az, hogy június közepéig, ha lehet, végezzük el ezt a műveletet, mert a június közepe utáni oltás már kockázatos, hogy beérik-e a hajtás ősszel vesszővé. Mert ha nem érik be, akkor természetes elfagy a télen, nem kell hozzá mínusz 10 fok alatti hőmérséklet, elég neki az 1-2 fok is. Hát ugye idéztem önmagamat már a víz miatt, most idézem magamat amiatt, hogy türelemre kértem a kertészkedőket a májusi adásban, hogy fagyos szentek előtt voltunk ugye még, hogy várjunk türelemmel, legalább a fagyos szentek elmúltát várjuk meg. Hát hála Isten, a fagyos szentek nem okoztak gondot faggyal. Okoztak viszont hidegesővel, széllel, szóval hűvössel, ami a melegkedvelő növényeknek természetes nem volt kedvező. És ugye azt is nagyon kihangsúlyoztam, hogy azok a melegkedvelő növények, mint például paprika, uborka, ha egyszer megfáznak, utána nagyon nehezen térnek magukhoz. Az áprilisban kiültetett növényeknél, egy paradicsomnál kicsit más a helyzet, burgonyánál más a helyzet, káposztafélekkel szintén más a helyzet, de paprikánál és uborkánál, babnál számtalanon panaszkodtak, elvetettük jó időbe, hogy keljen ki, és nem kelt ki, de meg se találjuk a magot, mert mint eltűnt volna, persze elrothatta mag, mert ugye a nedvességet fölvette, kicsirázni nem tudta, hogy alacsony hőmérséklet miatt, és ilyenkor elrothad a mag, és újra kell vetni. Nem beszélve azokról a panaszokról, a petrezselyem kelés elmaradását, vagy rendkívül hézagos kelését ecsetelték, még nem késő petrezselymet vetni, akinek nem csirázott ki az eredetileg vetett magja, próbáljon meg friss maggal, új maggal.
Pedig talán ennek az időjárásnak a petrezselyemnek segíteni kellett volna. Volt elég csapadék, nem volt az a hőség se.
Nagyon érdekes, hogy mégis rosszul kelt a paradicsom. Vagy a
petrezselyem.
Mert ott is a korábbi vetéseknél volt valahogy ez a probléma. Úgyhogy a melegigényes növényeink, ha sárgulnak, paprikára gondolok elsősorban, próbáljuk egy kicsit dédelgetni különböző lombra is felvihető tápanyagokkal, mint például vukszál, vagy talajon keresztül foldünger, vagy egyéb jótékony hatású készítmények, amik a gyorsított fejlődést elősegítik ahhoz, hogy valóban behozza a növény a lemaradást. Június elején vagyunk. Ugye sokan kérdezték már tőle, hogy miért probléma az, ha a lecsót szeptember végén kell eltenni, és nem augusztus végén. Hát ugye lecsó esetében ez nem probléma, sőt, én mindig tovább mentem. Az alma alakú paprikát se célszerű úgy időzíteni, hogy már július végén, augusztusban színes legyen, és akkor már el kelljen tenni, mert hát miért savanyodjon ott hosszú ideig az a savanyúság idézőjelbe, amikor a szeptember végén vagy október elején tesszük el, akkor sokkal hűvösebb idő van már. Ezek az erjedési folyamatok lelassulnak, és sokkal finomabb savanyúság készíthető, mint amikor gyorsított az eljárás. Tehát sok mindenre figyelmeztet bennünk ez az esztendő, arra feltétlen, hogy minden évjárat más, és amit szerzünk tapasztalatokat, az idén nem biztos, hogy hasznosíthatjuk a jövő évben, de azért lehetőség szerint, amit csak lehet, hasznosítsunk ezekből a tapasztalatokból.
Paradicsom.
Igen.
Ami az esőzé, sok csapadék előtt lett kiültetve, azok azért meglátszik rajtuk a rossz idő.
Megbizony, ugye?
Nagyon kell vigyázni rájuk, mit tegyünk, hogyan tudjuk megvédeni.
Érdekes, hogy a paradicsomnál, ugye, míg a paprikánál a sárgulás, a paradicsomnál meg a lirulás az egyik színes, lombszíneződési tünete a hidegnek. Így reagált a növény a hidegre. Ugye a fitoftóra, ha a peronoszpórát itt kihangsúlyoztuk a szőlőnél, a burgonyaféléknél, paradicsomnál is, tojásgyümölcsnél is, de a burgonyánál is, a fitoftóra nagy veszély. Tehát ott is megelőzően és addig célszerű védekezni, amíg kis gyümölcsök nincsenek, mert a szereg várakozási idejét ugye ettől függően választhatjuk meg a szert, hogy mivel védekezünk. A résztartalmú készítmények a leghatásosabbak. Én például a Champion tartom a leghatásosabb készítménynek, de ez nem azt jelenti, hogy más készítménnyel másnak nem lesz jó tapasztalata. Ami bevált, azt alkalmazzák a szerek élelmezés egészségügyi várakozás idejének betartásával.
Csigák. A csigák azok ezekben a csapadékos napokban mindig terítéken voltak. Szerintem mindenki eső után ment és gyűjtötte őket, vagy valahogy próbálta csökkenteni. Rengeteg van belőlük.
Igen. Ugye a Muravidéki Magyar Rádióba mindig van egy zalai sajtószemle, a zalai hírlapból. Mai napra azt vártam, hogy az a szemle kerül ismertetésre, ami épp a csigákról szólt. De hát nem ez került ismertetésre, ezért célszerű, ha most mi szólunk róla. Ahogy az atkáknak kedvezett a tél, úgy a csigáknak is kedvezett. Minden további nélkül, károsodás nélkül átteleltek.
Van egy hanem lassan időnk majd lejárt, de még a csigákról azért pár szót szólunk.
Na most ugye van csiga ellen hatékony készítmény, granulátum. Az egyik ez, amit alkalmazhatunk. Ennek egyik negatív dolga az, vonzata az, hogy ha nedvesség éri ezt a granulátumot, hatóanyag elillan, és utána már megeheti a csiga. Ezért ezeket a granulátumokat, ha lehet, vízmentes helyre valami kis árnyékolással, akár pólia, akár karton alkalmazzuk, és nincs más, ha futókacsánk nincs, ugye, ami összeszedi, akkor van a hegyes bot, van a szüretelő olló, amivel gyéríteni tudjuk, de fel kell készülni a nagy veszélyre. Természetes, ahol lehetséges, ott a só alkalmazása, vagy a mészhidrát alkalmazása előnyös, de mindkét esetben száraz körülményeknek kell lenni, mert ha nedvesség éri a sót, elolvad, ha a hidrátot éri nedvesség, megkeményedik, utána átmegy rajta a csiga. Tehát száraz körülményeket tudjunk biztosítani.
Beszéltünk atkákról, tetvekről, csigákról. A júniusi hónap még melyik kártevő esetében nagyon kritikus?
Hát ugye nem beszéltünk a gyümölcsfákról. Különböző molyok. Szőle esetében jön majd a amerikai szőlőkabóca. Cseresznye légyen túl vagyunk, ugye, mert most már, ha van cseresznye, ott már védekezés is gyakorlatilag ideje lejárt. Szilva, alma, körte, a molykártevőkre kell majd nagyon odafigyelni. Lisztharmat, varasodás, alma, körte esetében, úgyhogy van teendője a kertészkedőknek. Minél csapadékosabb az esztendő, annál több.
Hát akkor lesz mire ügyelni ebbe a hónapban is, fölpillantva az órára, és ahogy már technikus kollégánk figyelmeztetett, műsoridőnk végéhez értünk. Gyorsan eltelt ez a jó fél óra, háromnegyed óra. Megköszönöm a kertészünknek, hogy válaszolt a kérdésekre. Remélem, kis úr is kielégítő választ kapott a műsor elején az e-mailben föltett kérdéseire, és a többiek is remélem, hogy elégedettek voltak a válaszokkal. Ezután más teendőm nincs, mint hogy kertészemnek megköszönöm a közreműködést, és önöknek, kedves hallgatók, pedig a szíves figyelmüket köszönöm meg. Ne feledjék, egy hónap múlva ismét várom önöket a rádió készülékek elé. Remélem, hogy igaz is lesz, amit beígérek.
Viszont hallásra!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.